és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Kiterjedt dróntámadást hajtott végre Ukrajna az orosz flotta ellen az Azovi tengeren. A kijevi vezérkar tájékoztatása szerint 21 olajszállító tankerhajót ért találat, írja a Portfólió. Ezzel egy időben a Szumi, Odessa és Harkiv térségét ért orosz légicsapások több halálos áldozatot követeltek és számos sérülést okoztak. Az ukrán vezérkar közlése szerint az éjszakai hadműveletben a tankereken kívül 4 vontatóhajót, 2 teherszállítót és egy kotróhajót is eltaláltak. Bár a károk pontos felmérése még folyamatban van, ha a kijevi beszámolók helytállónak bizonyulnak, ez lehet az eddigi legnagyobb szabású ukrán dróncsapás az orosz flotta ellen. Észak-Macedónia vezeti a Ryanair járaton péntek reggel történt súlyos baleset vizsgálatát, írja az Infostart. A görögországi Thesszalonikiből a németországi Memmingenbe tartó repülőgép egyik ablaka betört, a hirtelen nyomáscsökkenés következtében pedig egy szerb állampolgárságú utas részben kisodródott a gépből. Több mint 1,7 millió embert telepítettek ki Kelet-Kínában a Bavi tájfun érkezése miatt, jelentette a kínai állami média a Magyar Távirati Iroda közlése szerint. A meteorológusok szerint a Bavi északnyugat felé haladva fokozatosan gyengül, ugyanakkor továbbra is jelentős veszélyt jelent a rendkívül nagy mennyiségű csapadék miatt. A Bavi korábban a dél-japáni Szakisima szigetekre csapott le heves esőzésekkel és erős széllel. Magyarország teljes jogú tagja lett a Nyugat-Balkán baráti csoportnak, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita közölte, a római találkozóra eredetileg megfigyelőként hívták meg Magyarországot, de az eseményen végül felkérték a teljes jogú csatlakozásra. A tárcavezető szerint a tagság azért kiemelten fontos, mert Magyarország a Nyugat-Balkán közvetlen szomszédjaként érdekelt a térség stabilitásában és uniós integrációjában. A külügyminiszter Rómában kétoldalú tárgyalásokat folytatott szerb és olasz partnerével. Hétfőn szavaz az alaptörvény 17. módosításáról az országgyűlés, írja az Infostart. Súlyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz aláírni azt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, ha az államfő ezt nem teszi meg, elindítható lesz ellene a megfosztási eljárás. Magyar Péter szombati bejegyzésében emellett Súlyog Tamás korábbi amerikai, illetve nagy-britanniai útjával összefüggésben ismét megkérdőjelezte a közpénzek megfelelő felhasználását. A Sándor Palota azt válaszolta, hogy Súlyog Tamás kifizette a magánprogramok költségeit, és megtérítette az amerikai útján a fiára eső költségeket is. A kormányfő szerint még működhet Súlyog Tamás köztársasági elnök azonnali lemondása. Új alapokra helyezzük Magyarország vízpolitikáját, mondta Gajdos László. A vízmegtartás, a tározók fejlesztése, az öntözési rendszerek korszerűsítése és az új klímatörvény mind azt a célt szolgálják, hogy megőrizzük természeti értékeinket és biztonságot teremtsünk a következő generációk számára, fogalmazott az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László a posztban arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány minden eddiginél nagyobb vízközmű fejlesztési programot indít, hogy megújítsa az elöregedett hálózatot, csökkentse a vízveszteséget és hosszú távon biztosítsa a fenntartható vízgazdálkodást. Egyre több fogyasztó fordul a kamarai hálózat által működtetett békéltető testületekhez, írja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Magyar Távirati Irodához eljuttatott közleményében. Az idén az első fél évben 6102 ügyet zártak le, a tavainál 6%-kal többet. A fogyasztók leggyakrabban a lábbelik, valamint a közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást az idén. Híreink végén az időjárásról. Csökken a felhőzet és a csapadékhajlam, de észak felől továbbra is érkezhetnek kisebb-nagyobb felhőtömbök, melyekből egy-egy helyen zápor eső nem kizárt. Az északias szél nagyrészt mérséklődik, legyengül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet nagyrészt 13 és 18 fok között alakul, de a szélcsendes hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb, a vízpartok közelében és a magasabban fekvő helyeken pár fokkal melegebb is lehet.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. Kép az argentinai magyarságról. Interjú Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária klub elnökével, a Mincentinum gondnokával. Több mint 40 ezer magyar él a hatalmas dél-amerikai ország különböző térségeiben. Számos szervezetük gyűjti egybe a helyi magyar közösséget, elősegítve a magyar kultúra, hagyományok fennmaradását és továbbadását, az anyaországhoz kötődő szálak erősítését, továbbfejlesztését. E misszió egyik jeles megvalósítója az argentin főváros Palermo negyedében található Mincentinum, amelynek létrejöttéről, történetéről és jelenlegi fontos szerepéről beszélgettünk az argentinai magyarság bemutatásának keretében az intézmény gondnokával. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Pál Magdit. Itt Buenos Airesben a Mincentinum épületében beszélgetünk. Magdi a Hungária klub elnöke, az Ars Hungarica alelnöke, a Szent István kör és a Szent László alapítvány alelnöke, valamint a Mincentinum gondnoka. Az AMIS, az Argentin Magyar Intézmények Szövetségének tiszteletbeli elnöke. Szeretettel köszöntelek.
Én is téged köszöntelek, és a hallgatókat is köszöntjük.
Oszlopos tagja vagy a Buenos Aires-i, az argentin magyar közösségnek. Itt ülünk a Mincentinum közösségi termében, körbevéve mindenféle gyönyörű magyar emlékekkel, amelyeket te készítettél, és állítottál össze, csodálatos, olyan, mintha tényleg Magyarországon lennénk. Kezdjük ezzel a beszélgetést, hogy mikor jött létre a Mincentinum, mit kell előre tudni?
Argentinában itt volt a Rókus kápolna, a ferenceseknek templomába, egy kis kápolna, és azt valahogyan odaadták nekünk, hogy használjuk bent a város közepébe. De közben, amikor kezdtek jönni a magyarok, ezek három szezon volt. A régi magyarok, a 27-ben, 32-ig, aztán jöttek a 48-49, és aztán jöttek az 56-osak. Mindig messzebb mentek szerezni telkeket, hogy lehessen építeni. Így lett északon egy magyar katolikus csoport a városba, és délen. Egy szép napon a Páter Domonkos megérkezett 56 után, és azt mondták valamikor, hogy itten kellene bent a város közepébe építeni egy katolikus templomot, és többen összeálltak itt Argentinába, és meg lett véve ez a telek itt Palermóban. Ez volt 1972-ben, és 1975-ben lett fölavatva. Akkor még nem volt szálloda itten, hanem egy nagy könyvtár. Azzal is nagy problémánk van nekünk, mert most a nagyszüleink azok elhalnak, és vannak az ő könyveik. De közben Argentinában ki lettek adva magyar könyvek a horvát bácsin keresztül, és már kétszer szereztünk magyarországi minisztérium keresztül két konténer, hogy ment Magyarországra. Egyik ment a Széchenyihez, és a másik ment a Petőfi könyvtárba. Ami legjobban érdekelt őket, az volt az itteni kiadó magyar könyvek, aztán kértek a többieket is. Most már megint van legalább két konténerre, mert a fiatalok nem olvasnak ilyen ívó magyarat. Ha kell nekik, akkor mennek az internetbe, így láda számra jönnek és jönnek a magyar könyvek, és nem tudunk mit csinálni. Pláne Hungáriában már több mint 6000 van, és már kezdünk gondolkodni, az épület pedig fogja kibírni ezt az összes könyveket. Ez egyik téma. De jó, itt a Páter Domokos volt, aki összehozta, azért van három alelnök itt Mincentinumban, hogy ne legyen probléma az északi elnök, a városi elnök és a déli elnök. És így megy tovább a Mincentinum. Van a keresztelők, minden, ami van minden helyén, magyaróra.
Tehát itt gyakorlatilag ma is aktív, azon túl, hogy szállás lehetőség van magyarok számára, az intézmény.
Igen, a szállás az aztán jött, mikor kezdtek jönni fiatalok, diplomata gyerekek, még ilyenek. Nem volt hol, jobban mondom, vannak szállások, de drága, és itt nagyon sokkal olcsóbb. És akkor így kezdtük, hogy a könyvtár nagyon nagy, mi nem csinálunk abból egy másik szobát, és aztán folytattuk a fönti, harmadik emeleten, hogy ott a pingpong szoba, meg hogy már a fiatalok már nem jöttek, és akkor ott is lett még másik három szoba. Így van, nekünk 15 ágy itten a Vincentinumban. És közben tanítunk főzni, egyszer havonta, és elkezdtük a Covid alatt tanítani himezni. Én voltam, amit tanítottam. De nagyon sikerült. 4 éven keresztül volt a himzes kolos. Gondoltuk jövőre talán díszmagyar ruhák, hogy a fiúknak az ő ruhájukat azt csinálni, mert többen vannak, mi nálunk minden évben van a cserkészbál. És a cserkészbálnál van a palotás, és a minden lányukra be lesz mutatva a férfiak a ruháját. És már amelyik vannak, már elég régiek, még mindig a nagymamától valahogyan örököltek. Egy páron minden évben egy vagy kettőt csinál, de most jó lenne, hogyha mindenki legalább megtanulna, hogy kell ezeket a dolgokat fölvarni rá a ruhákra.
Itt a Mincentinumban milyen tevékenységeket biztosítatok?
Nálunk van vivás, a Rott Mátyás, az aki tanítja. Kórusok járnak ide. Most 2 éve van nekünk egy gyönyörű zenekar. És olyan nagy sikerük van, hogy a többiek kezdenek lemaradni. Van a főzés, himzés, a magyarul a Miskolci Dóra adja, és szállás.
Az intézménynek a neve Mincentinum.
A Mincentinum miatt van az a neve. És mi itt 4 kvádra, a kvádra az háztöm. Mert majd Argentinában minden kvádra 100 méter, ez egy kvádrát. Oda tartozunk, ahhoz a nagy templomban, gyönyörítően 4 kvádra. A Guadalupe templom.
És akkor gyakorlatilag a magyar katolikusok körében van magyar nyelvű szent mise itt?
Igen, igen, igen. Mikor a Páter Domonkos szegény meghalt, van nekünk argentin papunk, hogy ő mondja misét argentinul, mi magyarul felelünk és énekelünk magyarul. De közben van a református templom, és van a evangélikus templom. És hogy mondta az egyik nagy követünk, Szényi Ferenc, kutya kötelesség mindegyiknek menni mindenhol. Van az ünnepség, a Szent István, mindenki ide jön, még van a reformanapok, megyünk a reformátusokhoz, és így tovább mindenkinek kell menni mindenhova. És a fiatalság az inkább a Hungária klubban van. Ott van a Regősóra, ott vannak a cserkészek, ott van az MSE. MSE föntartja ezt az egészet, az ifjúsági kör, az Zrínyi kör, és a Regős, és a cserkészet. Az mind az MSE alatt van.
A hallgatók nyilván nem ismerik itt az argentin-magyar valóságot, hogyha be szeretnénk mutatni, hogy mennyien vannak a magyarok, mik a legfontosabb intézményeik, akkor miket mondanál el?
Hát a legfontosabbak, az 14-en vagyunk, de a 10 nagyon fontosabb. Kezdjük a Hungária klubban, MSE alatt van a Regős, Zrínyi kör és cserkészet. Aztán jön a katolikus Vincentinum, a evangélikus és a református. Aztán van a Valentina Szenei dalkör. A városban volt valamikor MHV-ka, még volt a vitézi kör, most már mind kihaltak az öreg bácsik. És van Cordoba, nagyon nagy magyar közösség, Misiones, Mendoza, Chaco. Csak voltak az első, szóval amikor megérkeztek 27-be, akkor kaptak ingyen telket, és úgy volt megkérve, azok ilyenek, akik a földet dolgozzák. Mondjuk azt, hogy a fele elment Csákóba, többen tovább mentek Chilébe, és a több ez itt maradt Buenosban. És van Bariloche, és most az újjabbik az a Tucumán, mert ott is vannak jó pár magyarok. Most mindent ezt az AMIS alatt vannak, mert így mindenki tud mindenről, és vannak ezek a lehetőségek a Rákóczi csoportra, hogy kapnak ezt a hetet vagy 10 napot Magyarországon, vagy is vannak a KCP, Körösi Csomán Sándor, hogy tavaly kaptunk 4-et. Uri Misiones, Chaco, és 2 Buenosban. A Buenosban van a Szent László iskolában, szerintanak magyar órát. Ja, azt felejtettem mondani, az Arsungarika, az minden, ami művészet Argentinában, mint az Arsungarikán keresztül megy. És a Szent László iskola az egy tipikus argentin iskola, csak a neve Szent László. Az uniform is oldalt, hogy van az Adidasnak a 3, nekünk piros fehér zöld. És ott adnak magyar órát ezek a KCP. És mondom, hogy Csákóban voltak az első magyarok, annyira, hogy a polgármester, a rendőr, panaszok, a fő-fő megyének is mind magyarok voltak, de 10-en beszélnek már csak magyarul. Ott van a nagy Dugráti és a Vizsánki, ez a két helység, hogy mind magyarok. De mindenki magyar ott.
És továbbra is beszélnek magyarul?
Igen, igen. Tudják, csinálják a kolbászokat, a disznó dolgokat, mind ott van a két helyen. És van tánccsoport is.
Hány magyar él Argentínában?
Nem tudom, valamikor 60 ezer voltunk. Egy cserkészbárra 800-an is jönnek. Nagyon sok ember, igen, most már nem tudom, hogy mi lesz ebben az évben, de mindig csökkentenek. Nem olcsó a tánc, az a bál, mert az amit, hogy Anna bál lenne Magyarországon, nagyon nagy, szép. Van a fejedelmi tánc és a palotás, és közben lesznek mutatva az első válaszok. Ebből áll egy cserkészbál.
Te itt aktív részt veszel évtizedek óta a magyar közösség életében vezetőként is. Tehát van egy 30-40 éves tapasztalatod, történelmi tapasztalatod.
Pont éppen ki lehet számítva, hogy a AMIS-ban voltam 25 évig, de így 10 éves korodban jársz a 8 éves korodban kezdve a cserkészetre. Mitten a magyarságot, ahogy meséltem neked, úgy kezdődik, hogy megyünk a cserkészetre, énekelünk, táncolunk, tanulunk útjeleket, hogy aztán nyára, mikor megyünk a táborba, ez mind föl lesz mutatva, és csinálunk tovább. Hogy ősvezető legyél, le kell adni vizsgát, hogy segédtiszt, érettségizni kell egy legalább, hogyha kérsz lenni tiszt, 2, és a parancsnok 3 érettségi. És így marad fönt a magyarság.
A cserkészetnek köszönhetően.
Én, de most már óvodával kezdünk.
Tehát akkor óvodától végülis meddig egyetemi szintig van?
Igen, igen, azt akarom mondani, majdnem mindenki éjszakán lakik most a magyarok, az a legnagyobb rész, majdnem ott vannak. És van egy olyan dolog, hogy volt egy férfi őrs, azok most mind papák lettek, és mindegyiknek fiú született, és járnak az Rényi Körmöz óvodába, kezdtek járni minden szombaton. Közben ők is találkoznak, és beszélgetnek, és mesélik az ő dolgokat, és a gyerekek is nagyon jó barátok lettek. És ez így megy tovább.
Fantasztikus, és azért térjünk még vissza a Mindszentire. Miért választottátok a Mindszentinum nevet az intézménynek?
Mert Mindszentinum, Mindszentinum. Én mert a kiskorom óta vagyok, mert Mindszentinről beszéltem, hogy mit kellett neki átvenni, hogy tettek, mit nem csináltak vele. Venezuelába elérkezett, és megmondtak itten régebben a levelek, a Páter Monkos és a Mindszenti írták, és itten amikor volt a katonai elnökség. Azt javasolták, hogy inkább ne jöjjön ebbe a periódusba Argentinába, és aztán nem sokára meg is halt.
Tehát végül is Mindszenti bíboros nem járt Argentinába?
Nem, Argentinába nem érkezett. Csak Venezuelaig érkezett.
Magdi, neked a szüleid érkeztek Argentinába, tehát te már itt születtél.
Én
és így átörökítették neked a Mindszenti bíboros iránti tiszteletet. A magyar közösség hogyan fejezte ki, vagy hogyan élte, vagy adta tovább a Mindszenti tiszteletet?
Itt minden magyar a Mindszentit tiszteli. Legyen evangélikus, cserkész, amit akarsz, mindenki a Mindszenti, Mindszenti. Nagyon sok leveleket és dolgokat, amit történtek, föl lett adva, és el lett ugye Rómába, és át lett adva. Baltasar Márta volt, aki mindig a pápával csináltak a papírozást ide-oda, amoda.
Tehát átadtátok az összes Mindszenti levelet, és stb.
Baltasar Márta az venezuelai magyar. 56-os. Szegény átment Venezuelába, és onnan egy szegény a Maduro, és az egész dolog miatt jött ide át. Most már 14 éve le, vagy már 20 is lehet. És akkor neki igen, megvoltak több képek, és minden is találkozott a Mindszenti Venezuelába. Ő volt, aki vitte tovább az egész dokumentumokat.
És itt, tehát akkor már nem őriztek Mindszenti dokumentumokat?
Nem, egy pár van, és az is inkább a Hungáriában van, a könyvtárban, most ott el van minden, azt mondja, hogy a leltárok, a levelek, a filmek, mert voltak a levelek, hogy inkább mind fekete volt, mint három szó, ami megmaradt, meg ilyenek. Ilyen is van, minden van téve, minden megmaradt. És egy pár is hát küldve az ottani múzeumoknak. A MKPK-val vagyunk kötetésben, és minden évben jönnek papok Magyarországról, minimus egy hónapra, de most már odaig jutottunk, hogy 2, 3 és 4 pap is jön évente, és mindegyik egy hónapra. Így azért van több magyar élet.
Fantasztikus, és ők körbejárják gondolom az országot.
Így van, a Szent József csoport, mert a Mindszentinumban régen a Páter Domonkosnak volt egy GPS-je, és innen elment Csákóval látogatni őket, átment egészen Paraguayba, Kordobába. Mi nem csináljuk azt. És akkor az MKPK-nak jött eszembe, mert nem van ez a Szent József kör, és mikor jönnek a papok, már meg van beszélve, milyen pap mikor jön, hogy jön, és ők organizálják, hogy milyen lakásokhoz mennek, mi inkább ottan lakásról lakásról mennek, pláne nagyon idősek, és szeretnek magyarul jönni, vagy egy magyar papot találni, vagy ha már itt van, akkor van keresztelő, esküvő. Én is mentem egyszer a Szederkényi Páterral misszionizbe, és akkor 3 minisztráns volt velük. Volt Magyarországon egy minisztráns tábor, hogy itt ilyen nem létezik ilyen dolog, és nagyon jó volt, mentünk éppen misszionizbe, és ott találkoztunk több magyarokkal. A polgármester is várt minket, és elkezdődött ott egy olyan műemlék, hogy lesz valamikor egy olyan híd, már a híd megvan, de közben nem tudom meg hogy lesz. És ott a Páter misézett, és nekem kellett fordítani az ő beszédét.
Mik azok a problémák, amiket meg kellene oldani ahhoz, hogy az itteni magyarság továbbra is aktív
legyen? Én szerintem a mostani probléma az egész világon, ez a telefon is. De legalább a cserkészek, az a tánccsoport, hogy minden 2 évben Brazil, Uruguay, Argentina, Chile csinálják ezt a magyar tánc, folklórikus magyar tánc, hogy mindig minden országban szerepelnek, minimális 2 napon keresztül. Azt a valahogyan a nagyobbikat, mondjuk 15 évestől 20-valamennyi, azok a regősök. Az alatt inkább a cserkészet tartja őket, ez tartja fönt a magyarságot itt Argentinában. De és van a szerencsénk ezzel, hogy az Rényi Körön keresztül az AMIS van a Rákóczi program, és azokból évente 6-7 gyerek megy Magyarországra, és legalább megismeri. És az is történt, hogy mentek tanulni, és nem jöttek többet vissza. Már van legalább 8.
Tehát Magyarországon folytatják a tanulmányait.
Igen, az egyetemet.
Pál Magdival, a Buenos Aires-i Hungária Klub elnökével, a Mincentinum gondokával készített interjúnk második részét, amelyben többek között az argentinai magyarok ünnepeiről, programjairól, a közösség jövőjéről beszélgetünk, július 18-i jövő szombati adásunkban hallhatják. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek, hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallják.
Quo vadis, Domine, hová mész, Uram? Talán sokak számára ismerős ez a kérdő mondat, amely Péter apostol szájából hangzott el, miközben hanyat homlok iszkolt a Néró által felgyújtott városból. Jézus azt válaszolta, hogy Rómába megyek, hogy újra keresztre feszítsenek. Ahogy ezt meghallotta Péter, megszégyenülten visszatért a városba, ahol kereszthalál várt rá. Kedves hallgatóink! Mostani megszólalásommal abbéli örömömnek szeretnék helyet adni, hogy az új igazgató Szarvas József által vezetett Egri Gárdonyi Géza Színház első bemutatója ősszel a Quo Vadis, Henrik Szijjártkiewicz Nobel-díjas lengyel író regénye lesz. A könyv 1896-os megjelenését követően hamarosan világsikert ért el. Még abban az évben megjelent angol nyelven, egy évvel később oroszul és csehül, majd olaszul és németül adták ki. Később pedig szinte minden nyelvre lefordították. Kedves hallgatóink! Talán nem véletlen az sem, hogy megszerettem ezt a regényt, hiszen Esztergomban a Temesvári Pellbárt Ferences Gimnázium kollégistájaként ez volt az a kötet, amelyet a stúdiumok a tanulási idők előtt a féle ráhangolódásként felolvastunk. Hát így ismertem én meg a Quo Vadis című regényt, mely az ókori Rómában Néró császár uralkodás alatt játszódik. Középpontjában a keresztény üldözések, a birodalom erkölcsi válsága, Róma felgyújtása és egy római patrícius, Vinícius, valamint egy keresztény hitre tért hercegnő Lígia megpróbáltatásokkal teli szerelme áll. A cselekmény részletesen bemutatja a pogány fényűzést, a katakombák világát és Péter apostol történetét is. Róma felgyújtását e regény szerint 64. július 18-áról 19-ére virradó éjjel Néró rendelt el. Svetonius és Cassius Dio szerint Néró a Trója kirablása című eposz szavalta színpadi öltözékben, míg a lángokban gyönyörködött. Tacitus Anna Leszei szerint a pusztító tűzért a keresztényeket tették felelőssé. Ezért akart kimenekülni Péter apostol Rómából, s ekkor hangzott el a már említett párbeszéd Péter és Jézus Krisztus között. A történet vége. Lígiát, a keresztény hercegnőt az arénában egy bika hátához kötözik, de Ursus, a hercegnő hatalmas erejű testőre legyőzi az állatot, a tömeg pedig kegyelmet követel, így Lígia és Vinícius megmenekülnek. Néró uralma véget ér, a tébolyult császár öngyilkosságba menekül. A keresztény üldözések lecsillapodnak, Vinícius és Lígia pedig visszavonulnak Szicíliába, hogy békében éljék életüket. Kedves hallgatóink! Amikor Rómában jártam, legnagyobb hatást rám a San Sebastiano Fuori la Mura bazilika egyik legféltettebb erekjéje tett. Ez az a kőlap, amelybe a hagyomány szerint maga Jézus Krisztus taposott bele akkor, amikor meglátta a hanyat homlok menekülő Pétert. Az úgynevezett Quo Vadis lábnyom pontosan azon a helyen található, ahol az Úr megjelent a menekülő Péter apostolnak. A relikviát az épület Albani kápolnájában őrzik. A bazilika Róma egyik kiemelt történelmi jelentőségű zarándokhelye, amely a Via Appia Antica útvonalon a Szent Sebestyén katakombák felett helyezkedik el. Kedves hallgatóink! A Quo Vadis EGRI előadását a tehetséges fiatal Szabó Sebestyén László rendezi ebben a mostani változatban, s arra keresi a választ, merre tartunk egy válságokkal terhelt korszakban. A történet Néró Rómájának morális hanyatlását és a gátlástalan hatalomgyakorlást állítja szembe az új erkölcsi rendet hordozó keresztény közösségekkel, rávilágítva, hogy a belső tartás képes diadalmaskodni a nyers erő felett.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, mai adásunk perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után a szerzetesek fél órája műsorunk reggeli adásának ismétlését hallják, Ezután testvéregyházaink fél órája az ökumené ismétlése következik. Az egyórai hírek után cseperedő műsorunkban Zámbori Józsefné Tarjáni Alíz hordozási tanácsadóval, ötgyermekes édesanyával beszélgetünk arról, hogyan oldják meg a nyári szünetet a nyaralást nagycsaládosként. A cseperedő után Sziluett női magazinunk következik. Műsorunkban ezúttal Tóth Rebeka táncművész táncpedagógus karrierjéről, oktatói munkájáról mesél. 2 órakor ismét hírek, ezután Karitász percek című műsorunkkal jelentkezünk. A műsor szerkesztője Pap Ildikó. 3 órakor híreket sugárzunk, majd Molnár András műsorával jelentkezünk az iránytűvel. Ezután Kérem a következő című műsorunk heti összefoglalója szól. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal dr. Felszegi Sárával, az Európai Unió foglalkozástani és munkabiztonságtani ügynökség igazgatósági tagjával, egyetemi tanárral, a prediktív orvoslásról beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. A 4 órai híreket követően zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Klész Beáta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Varga Ildikó. Kedves hallgatóink, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is további kellemes rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A bemondót Harcos Krisztinát hallották.
A természet mulandóságnak van alávetve. Nem mert akarja, hanem amiatt, aki abban a reményben vetette alá, hogy a mullandóság szolgai állapotából majd felszabadul az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Olvasom a rómaiaknak írt levélben. A születés és a halál között húzódik az a fehér lap, amelyet kinek-kinek az életével kell teleírnia. A keresztény ember a mondani valóját a hitében fogalmazza meg. Felismeri, hogy Isten hívta meg arra, hogy a fehér lapot teleírja olyan mondani valóval, amely a szívéből jön. A témát Istentől kapja. Komoly feladat ezt a témát egész szívvel befogadni. Nem is megy egyszerre. A hívás befogadása állandó növekedést, elmélyülést kíván, és egyben állandó visszatérést, megújulást. Életünket tehát az Isten iránti engedelmesség és szeretet szolgálatában kell megélnünk, személyiségünk kibontakozását és fejlődését ebben a keretben kell értelmeznünk. Istenem, add, hogy életem fehér lapjára mindig csak az irántad és embertársaim iránti szeretet tintájával írjam életem történetét.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot jót, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,